frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya.
Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öns lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Katona püspök hazaköltözött az atyai házba. Katona István püspök, az Isteni Irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden 23 óra 15 perckor visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Értesítette szerkesztőségünket Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án Nagykátán született. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspökatya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori Szentatya II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el a hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát. Azt a felszólítást, amelyet az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki maga már várja a hívószót, hogy velük maradhasson. Milyen jó, hogy meghívták, hangsúlyozta. Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik. Siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is. Maradj velünk Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján, Vácott 2014-ben. Most Katona István püspökatyával egy 2023-ban készített beszélgetésünkből hangzik el egy részlet. Nyíregyházán beszélgetünk a Seregély István papi szociális otthonban. Püspökatyát 70 évvel ezelőtt szentelték pappá, ebből az alkalomból beszélgetünk itt. Püspökatya 70 évet nehéz áttekinteni, de mégis mik azok a mozzanatok, amiért hálás a jó Istennek a püspökatya?
Talán az élet szó fejezi ki legjobban azt, hogy élek, szüleim vállaltak, pedig az orvos majdnem parancsba adta, hogy szemszabad világra hozni. Van már 4 gyermeke, azokat föl kell nevelni, és veszélyes a édesanyának is, a magzatnak is az élete. Vállalták a kockázatot. Hogy mit éltek át ez alatt az idő alatt, nem tudom, de sokat imádkoztak értem, az biztos. Megszülettem egészségesen, és még utánam 5 gyermek született. Tehát nem kell az orvosoknak okvetlenül mindent tudniuk, és ugye megmondani azt, hogy mit kell tenni. Az Isten parancsa az első, az élet. A második szintén az élettel kapcsolatos. 1938-ban az eukarisztikus kongresszus évében voltam első áldozó. Az élet kenyerét kaptam. Nagyon keveset hallottunk mi addig a iskolában az eukarisztia misztériumáról. Maga a tanítóbási, Mészáros István tanította hittant is. Papot csak nagyon ritkán láttunk az iskolában. De az élet kenyere, visszagondolva a kongresszusra, valóban a legnagyobb ajándék számomra az eukarisztia, mint az élet kenyere, és az eukarisztikus Jézussal való bensőséges kapcsolat. Hála Istennek ezen a téren csak köszönetet mondhatok azért a jó Istennek, hogy nem szakadt meg ez a kapcsolat. Bármikor volt valami szertartás a templomban, mindig örömmel mentem. Volt, amikor csak a pap, kántor, harangozó, és én voltunk ott a templomban, de akkor is elvégezte a atya, plébánosunk a litániát, és úgy vonzott mindig valami a templom felé. És az a gondolat, hogy minden áron pap szeretnék lenni. Föl se fogtam, mit jelent papnak lenni, de ez a benső indítatás, hogy akarjak pap lenni, nagyon megvolt bennem kezdettől fogva. És azután a 70 év. Annak minden szépségével, gazdagságával, keresztjével, megpróbáltatásokkal, mert nehéz időket értünk a 70 év alatt. Tehát ez az egyetlen szó, az élet. Az Isten gyermeki élet, eukarisztikus kenyérrel való táplálkozás, az élet kenyerével való táplálkozás, és maga az a személyes kapcsolat Jézussal. Jézus és én időzni kicsi templomunkban a Szentségi Jézussal.
Katona István püspök atya a Magyar Kurírnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy hogyan lett az isteni irgalmasság legfőbb magyarországi apostola, a következőket mondta. Az isteni gondviselés az egész életemet végig kísérte, így Isten nagy ajándékának tartom, hogy 1997. októberében Egerbe kerültem segédpüspökként. Franciszek Maharski, krakkói bíboros érsek úr 2000-ben, a jubileumi szent évben, május 31-én kelt levelében azt írt a Seregi István egri érsek úrnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia akkori elnökének, hogy nagyon örülne annak, ha a krakkói isteni irgalmasság bazilika altemplomában a négy kápolna közül az egyik magyar-lengyel szentek kápolnája lenne. Seregi István érsek úr megkérdezte tőlem, melyiket választanám. Jobb kéz felül az elsőt választottam. Érsek atya felolvasta a levelet a püspöki karnak, ők pedig egyhangulag elfogadták Maharski bíboros kérését. Isten iránti szeretetből, hálából elkészítjük a kápolna belső díszítését, berendezésekkel, mindennel együtt. Az irgalmas szamaritánus példabeszéde pedig arról szól, hogy irgalmasság nélkül nincs kegyelem. Elment a félholtra vert ember mellett a pap és a levita is, egyikük sem állt meg. Jött aztán a lenézett, megvetett szamaritánus, akinek megesett a szíve a fekvő, eszméletlen ember láttán. Bekötözte a sebeit, elvitte a szállásra. Fizet érte, ha többe kerül, kiegészíti, amikor visszajön. Irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet. Ez bizonyítja, hogy mi az irgalmasságot komolyan vesszük. Ha minden keresztény komolyan venni, jelentősen megnőne a világban az irgalom. Ha megbántottam valakit, bocsánatot kérek. Ha engem bántottak meg, megbocsátok. Ferenc pápa gyakran hangoztatja, Isten nem fárad bele, hogy megbocsásson a megtérő bűnösnek. A zsoltáros pedig olyan szépen mondja, Isten a tenyerén hord bennünket, Isten megbocsát a megtérő bűnösnek, szívesen, örömmel. Nyilatkozta Katona István egri segédpüspök a Magyar Kurírnak. A Sárospataki Szent Erzsébet ház időről időre teret biztosít keresztény ihletettségű képzőművészek bemutatkozásának. A földszinti kiállítótérben a közelmúltban nyitották meg Rácz Gábor és Orient Enikő alkotásait bemutató tárlatot. A Prókultúra Krisztiána díjas iparművészek munkái utat mutatnak a transzcendens felé. Alkotásaikban hitük tükröződik vissza. Rácz Gábor szeretettel beszélt hivatásáról, amely által közel 100 liturgikus tár őrzi tevékenységét.
Tűzománc az, amikor én még olyan fiatal tanítvány voltam, akkor reneszánszát érte. Voltak nagy elődök, tátott szájjal csodáltuk őket, és amikor a művészeti gimnáziumból Somogyi Gábor tanár úr elvitt minket a kőbányai lampargyárba, és mindjárt nagy méretbe dolgozhattam, akkor nagyon megérintett, nagyon megtetszett nekem ez, és úgy láttam, hogy megvannak elégedő, mert a művészeti gimnáziumban éveken át kint volt a központi folyosók összefutásánál, mindig kiraktak fontosabb darabokat, amire büszkék voltak. Úgyhogy örültem neki, hogy meg voltak elégedve. Egyébként a Szent Korona motívumait használtam föl így nagy méretbe, átírt formába, modern felfogásba. Ahogy lediplomáztam, Albert Péter fejlesztőmérnök, ez szintén ugyanebben a kőbányai lampargyárba meghívott, hogy ő ott lehetőséget biztosít, amíg nincs műhelyem. 6 évig tudtam ott megcsinálni a munkáimat, és addig szépen volt időm, hogy a kemence, a szerszámok, a műhely kialakuljon. Abban az időben itt Tokajhegy, a Zemplén, első az Füzér volt, amit megcsináltam, liturgikus tér, és így sorra Hercegkút, meg Körömberzék, Sajólát, Sajópetri, Harsány, Bükkábrány. Összesen 98 szakrális munkát, most fejeztem be ezt a 98-at a Dunántúl Csorna mellett Szárföld nevű falu templomába. Ugye nem véletlen, hogy a templomokban dolgoztam, tehát a Krisztus ábrázolások, Szűz Mária, oltárképek, tehát ez volt az egyik, és a mai napig is. A másik a természet, tehát a növények, a virágzás, a beérés, a magok, tehát ez a csoda, ami a természetben, aki kimegy, megtapasztalja. És a harmadik az, amikor a gyárakba elkezdtünk nagy méretbe dolgozni, akkor én a virág teremtését, a kozmikus, a genezis, az igazi nagy méretek, ami az Omán is lehetőség volt, az inspirált engem, hogy visszanézzek abba, ami nekünk fontos volt, hogy a világunk megszületett.
Közös rózsafüzér imádság lesz a békéért Miskolcon. Miskolc papsága arra hív mindenkit, hogy közösen imádkozzuk el a rózsafűzért a békéért. Időpont október 25-e szombat 16 óra 30 perc. Helyszín Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom előtti tér, Hősök tere. 14. Leó pápa buzdítása. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafűzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. A lehetetlennek látszó helyzetekben Mária közbenjárását kérve imádkozzuk. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Mindenkit szeretettel várnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében október 30-án csütörtökön 9 órától 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyháza médiában, Média az Egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma.
Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz. Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok, eső jön, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok, hőség lesz, és megjön az is. Képmutatók. Az ég és a föld jeleiből tudtok következtetni. A mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mész, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vett téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, míg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? A műholdas meteorológiai előrejelzések korában is bámulatra méltók az időjárással kapcsolatos régi népi megfigyelések. Őseink nem csak az elkövetkező néhány nap időjárására tudtak következtetni, de azt is viszonylag nagy biztonsággal meg tudták jósolni, hogy milyenek lesznek a távolabbi kilátások, kemény lesz a tél, sok eső vagy szárazság várható-e. Mindenekelőtt arra vezethetők vissza ezek a hosszú évszázadok tapasztalatain nyugvó megfigyelések, hogy az ember szerves kapcsolatban élt a természettel, és mivel meglehetősen ki volt szolgáltatva neki, fontos volt számára, hogy lehetőleg jó előre felkészüljön a várható időjárás változásokra. Hasonlóképpen Isten jeleire is azok érzékenyek, akik mindennapi élő kapcsolatban vannak vele, s vállalják a neki való kiszolgáltatottságot. Aki mindent Isten akaratától tesz függővé, egészen más figyelemmel hallgatja például az igét. Mindjárt magára vonatkoztatja, és tettekre is váltja. Szentek egész sora bízta rá magát így módon Isten jeleire. Vannak persze olyanok is, akik mindenben jeleket keresnek, de Istennel való kapcsolatuk éretlensége miatt félreértelmezik azokat. Ilyenek azok, akik mindenütt ott vannak, ahol csodás jelenés vagy gyógyulás hírét hallják, elhitetik magukkal, hogy ők is látomásban és isteni kinyilatkoztatásban részesültek, s buzgón tolmácsolni kezdik környezetüknek az Úr üzenetét. Hogy ki mennyire helyesen következtet Isten jeleiből, azt elsősorban életvitele igazolja. Aki mindenütt csodás jeleket lát s követi azokat, de élete semmiféle előrehaladást nem mutat, az valamit nem jól csinál. Aki azonban nem rendkívüli jelenségeket hajszol, csak egyszerűen állandóan kapcsolatba hozza Isten szavát az evangélium tanítását életével, körülményeivel, feladataival, az jó úton jár, s amit a természet jeleiből helyesen következtető gazda földje bő termést hoz, úgy, ő is az életszentség gazdag gyümölcseit fogja teremni.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie je zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Sliad zeme a neba viete posúdiť, ako to, že terajší čas posúdiť neviete. Ježiš povedal zástupom, keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte. Dážď príde a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte. Bude horúco a býva. Pokrytci, sliad zeme a neba viete posúdiť, ako to, že terajší čas posúdiť neviete. Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Palakadi karingo narodo boldaspes. Te kodi dikhen ke karingalo vestiuni penu verovas delpes, anda je kodi penen ke brisindavla hai kadi vi Andreavel. Hai te kodi dikhen ke karingalo sudo balval purdel, kodi penen ke tati peavla hai vi kadi Andreavela. Bužangle, anda la puva ke Hai le ceres che somnura, janen te gindin pe Evrama. Hai atunci cad Evrama sostarna pingiare in opre. Sostarna tumna son crisi, pacadi, che soci ciacipe. Cana te dusmano sa caringo muiali pe incres, po drom sigar te slobodi sae vestulestar, che te na ingrel tut angla o muialo, hai o muialo te na del tut perdal le shingalenge, Hai le shingale pale te nashon tutande robia. Penap tu menge naslobodistu avri jipune o paluno shovari samesa kavesa avri, avri cipotinesa.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Außerdem sagte Jesus zu den Leuten, sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, Es gibt Regen und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Sonst wird er dich von den Richter schleppen und der Richter wird dich den Gerichtsdiener übergeben und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du kommst von dir nicht heraus, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Kláret Szent Antal Mária, püspök, rendalapító. Katalóniában, Sallentben született 1807. december 23-án. 1870. október 24-én halt meg, 63 éves korában. A 19. századi spanyol egyház egyik legkiemelkedőbb alakja. Kiskorától fogva kérte Istent, hogy pap lehessen. 17 éves korában édesapja Barcelonába küldte, hogy kitanulja a takácsmesterséget. Hazatérve rábízták egy nagy szövőüzem technikai irányítását, de abba hagyta mesterségét, mert egyedül Istennek akart szolgálni. 1835-ben pappá szentelték. Jezsuita szeretett volna lenni, de gyenge egészsége miatt ez nem volt lehetséges. Katalóniában lett népmisszionárius. Mindig gyalog járt, pénzt vagy ajándékot sohasem fogadott el, kivéve az ennivalót. Veszedelmes politikai időkben is naponta 8 órát prédikált, majd gyóntatott, így áldásos munkája nyomán sokan megtértek. Isten rendkívüli jelekkel is igazolta, ami nagy csodálkozást keltett az emberek körében.
Életszentsége nem akadályozta meg abban, hogy a legtermékenyebb spanyol lelki író legyen. Korának legolvasottabb szerzője volt. Megalapított egy vallásos könyvek kiadásával foglalkozó társulatot, amely sok jó és vallásos könyvet juttatott el az egyszerű emberekhez. Ma is erre volna nagyon nagy szükség. Sok jó könyvet eljuttatni minden emberhez. 1848-ban a távoli missziókba ment. Itt született meg a gondolat, hogy egy missziós rendet alapítson, amit hazatérése után 5 paptársával együtt meg is tett. 1849-ben megalapította a Szeplőtelen Szűz Szíve Fiai nevű missziós társulatot. Mint derültékből a villámcsapás úgy érte, hogy a Kuba szigetén lévő Santiago érsekévé nevezték ki. Kis idő múlva püspökké szentelték, és Kuba missziós püspöke lett. Sokat tett a papság és a hívek erkölcseinek a feljavításáért. Támadták és rágalmazták, mert jaj annak az egyházi elöljárónak, aki az erkölcstelleneket akarja megtéríteni. 1857-ben visszahívták Spanyolországba, és a királyné gyóntatója lett. Itt aztán rávette a királynét is, hogy bocsássa el bűntársát, állítsa helyre szentségi házasságát. Sikerült megváltoztatnia az udvar erkölcseit. Elérte, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek fel. Mindig kísérte a királyi párt, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek, és sok népmissziót vezetett. De a rágalom hadjárat most sem szűnt meg ellene. Még a gyufás katujákon is őrgúnyolták az emberek. Időközben rendjének tagja is egyre szaporodtak. Gyerekek nevelésével, rászorulók gondozásával foglalkoztak. Számos aszketikus művet írt, főműve az Egyenes út. Ez abban az időben körülbelül 2 millió példányban jelent meg. Gondoljuk meg, hogy ez az 1800-as években történt. Az Egyenes út című könyve azt mutatta be, hogy bármilyen életállapotban is, ha úgy akarjuk, hivatásunk elvezethet az életszentségre. 1868-ban kitört a spanyol forradalom, s a királyi családdal Franciaországba menekült. Itt visszavonult egy ciszterci kolostorba. Fájdalmas betegségben halt meg. 1870. október 24-én. 12. Pius pápa 1950-ben avatta szenté. Írásaiból egy nagyon szép részt hallgassunk meg. A legszükségesebb erény a szeretet. Igen, ezt mondom, és ezerszer is ismétlem. Ez az erény, amelyre az apostol legjobban rászorul, a szeretet. Szeretnie kell Istent, Krisztust, az Isten anyát és minden embert. Ha nincs meg benne ez a szeretet, akkor a legnagyobb képességek sem használnak semmit. De ha nagy szeretet él benne, akkor közönséges képességekkel is elér mindent. Aki az igét hirdeti, annál a szeretet hatása olyan, mint a tűzé a fegyverben. Ha valaki kézzel akarna elhajítani egy puskagolyót, nem sokra menne. Ha ugyanezt a golyót puskaporba ágyazva tűzzel lőjük ki, akkor nagyon messzire eljut. Így van ez Isten igéjével is. Ha csak természetes beállítottsággal mondjuk el, alig fog valamit elérni. De ha egy szeretett tüzében égő apostol mondja, Isten és emberek iránti szeretetből, akkor ostorként hat az erkölcstelenségre, megszünteti a bűnöket, megtéríti a bűnösöket, és csodákat tesz. Mit használ az apostolnak, ha minden tanulmányát elvégezte, sőt, teológiai és jogi doktor lett, hogyha nincs meg benne a szeretet tüze, a szeretet nagy bizonyítékai, munka és szenvedés. Istenünk, te Klárec Szent Antal püspököt a hithirdetés munkájában csodálatos szeretettel és türelemmel áldottad meg. Közben járására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Október 24-e péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Salamonokat. A Salamon héber eredetű bibliai név, jelentése békés, szelíd. A Salamonok egyik védőszentje, az a szerencsétlen sorsú királyunk Salamon, első Endre fia, aki élete utolsó éveit Istennel, emberrel megbékélve a horvátországi isztriai Paula környékén remeteként töltöttem. Több műben boldogként említik őt, a 11. század vége felé hunyt el. És a Salamonok védőszentje még egy másik szent Salamon is, aki Szent Rodrigo vértanútársa volt. Ő 857-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Salamon nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot, a Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet.
Semmi, nincs távolság. Amikor még él a bizalom, de a néhány furcsa telefon mindent elvág, úgy érzed, nagy lett a távolság. Lehet, hogy féltékeny vagyok, de ha és épp ott, hol jársz, nem élem túl,
vagyok, de ha őrültség a bizsám. És ha tényleg nincs a semmi jó, neked ez a szerelem.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 24-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1790-ben született Teleki József történetíró, jogász, erdélyi kormányzója, aki a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke is volt. 1812-ben született Tóth Ágoston honvéd ezredes, a modern magyar katonai térképészet úttörője. 1817-ben született Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú. Noha csak ezredesi rendfokozatot viselt, mint önálló hadtestparancsnokot a szabadságharc tábornokaival együtt állították az aradi hadbíróság elé. Mivel a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, idézőjeles kegyelemből golyó általi halálra ítélték. Az aradi vértanúk között őt végezték ki elsőként. Csontjait csak 1913-ban találták meg az aradi vársáncában. Az emlékoszlop kriptájában nyugszik. 1882-ben született Kálmán Imre, zeneszerző, operettszerző, akinek például a Csárdás királynő és a Marica grófnő című operetteket is köszönhetjük. Siófokon született, zongoristaként kezdte pályafutását, csoda gyereknek tartották, azonban betegsége miatt a zongorista karrierről le kellett mondania. Ezért a zeneszerzés felé fordult. Első operettjét, a Tatárjárást 1908-ban mutatták be nagy sikerrel a Víg Színházban. Ezután Bécsbe költözött, és 1938-ig ott is maradt. 1915-ben mutatták be legsikeresebb művét, a Csárdás királynőt, amely szerzőjének nemzetközi hírnevet szerzett. Az Anschlusst követően zsidó származása miatt Amerikába menekült. Nagy sikerű művei voltak még továbbá a Cigányprímás, a Bajadér, a Marica grófnő és a Cirkuszhercegnő. Emlékezete úgy is tovább él, hogy siófoki szülőházában múzeumot rendeztek be hátrahagyott tárgyaiból. 1942-ben Zagyvarékason született Serfőző Simon magyar költő, író, akinek szülei Serfőző Simon és Dora Ilona voltak. 1958 és 62 között segédmunkás, majd betanított munkás volt Budapesten. 1962-ben lett a Szolnok megyei Néplap munkatársa. 62 és 65 között katona volt. 1965 és 68 között Miskolcon népművelő felügyelő, majd terjesztési előadó volt. 1968-tól volt a Napjaink vers rovat vezetője, 1975-től szerkesztője. 1982 óta az Írószövetség Észak-Magyarországi csoportjának titkára. 86-tól az Írószövetség választmányi tagja. 1990 és 93 között volt a Holnap főszerkesztője. 93 óta a Felső Magyarországi Kiadó vezetője és a Magyar Élet szerkesztője. 1995-től az Új Holnap főmunkatársa, és 95-től szerkesztette a Tokaji Írótábor tanácskozásainak anyagát tartalmazó köteteket. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, és a Hetek költői csoportosulás tagja is volt. Költészetére jellemző, hogy a költészet mindenhatóságába vetett kezdeti hitét a kiszolgáltatottság, tehetetlenség váltotta föl, a szabad formákat kedveli, lemond a verszene akusztikai hatásairól. Amíg élünk című riportkötetében Újszász és Zagyvarékas lakóiról írt, sorsukat személyes ügyének tekintve. Három egyfelvonásos drámájának hőseit is a tanyák, falvak maradó vagy kétlakivá lett emberei közül választja. A három egyfelvonásos drámáinak címei Rémhírvívők, Otthontalanok, Mindenáron. Serfőző Simont Miskolcváros irodalmi díjával is kitüntették 1970-ben, 76-ban és 2000-ben. Mindemellett Kölcsey díjat kapott 1994-ben. A Magyar Érdemrend középkeresztjét 2012-ben kapta meg, és ugyancsak 2012-ben lett szülőtelepülésének Zagyvarékasnak díszpolgára is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1941-ben Kolozsvárot hunyt el Reményik Sándor, költő. A két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja volt ő. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után jó részt politikai megfontolásból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Középiskoláit Kolozsváron végezte, itt kezdte el jogi tanulmányait, de szembetegsége miatt ezt nem fejezte be. Hivatalt nem váltott, örökségéből és az irodalmi tevékenységből élt. A költőt a lelkek építészének tartották. Első kötetei Mind halálig, Végvári versek címmel jelentek meg. A versei már korán népszerűséget biztosítottak számára. Lírája a 20-as évekre forrott ki. Ekkorra versei a transzszilvanizmust tükrözik, erőteljesen érződik a költő humanista felfogása. Alapításától 1921-től fogva főszerkesztője volt a Pásztor Tűz folyóiratnak. Versei bővelkednek a természeti képekben, költészete nyitott volt a filozófiai kérdésekre, felbukkan benne a humor is. Verseiben nagyon fontos szerepet játszik a szimbolizmus. A Gondolatok a költészetről című tanulmánya a költői hivatás kérdéseit fejtegeti. Költészetét 1937-ben és 41-ben Baumgartner díjjal, 1940-ben pedig Korvin lánccal is elismerték. Reményik Sándort a személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért és az ebből az erőből kincsekként születő verseiért tisztelték kortársai. Formai szempontból voltak nála nagyobb mesterei is a verselésnek a magyar lírában, de kevesen voltak olyanok, akik ennyire természetes hangon tudtak volna annyi értékes gondolatot és nemes érzelmet közvetíteni, mint ő. Verseit angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd, szlovák és horvát nyelvekre is lefordították. Verses kötetei Fagyöngyök, Mind halálig, A műhelyből, Kenyér helyett, Magas feszültség és Egészen címekkel jelentek meg. 1948-ban hunyt el Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester, operettszerző, akinek például a Vígözvegy című operettet is köszönhetjük. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdtem, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. Zeneszerző, operettkomponista és karmester is volt. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katonakarmesteri posztját, amelyet csak 1902-ben adott fel, amikor bemutatták első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő irányvonalát. Az igazi elismerést azonban a Vígözvegy, a Luxemburg grófja és a cigány szerelem hozta meg számára. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban és rövid ideig Berlinben töltöttem. Itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. A század elejé operett egyik legkiválóbb képviselője volt ő, műveiben magas igényű, kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá váló bécsi operett stílusát. 1996-ban Cegléden hunyt el Patkós Irma magyar színésznő, primadonna, érdemes művész, akinek férje Sziklai Jenő az Operettszínház egykori igazgatója volt. 1920-ban végezte el az Országos Színészegyleti Iskolát. Nyíregyházára költözött, majd Békés Csabára és Szegedre szerződött. Ezután Makó, Szentes, Békés Csaba, Nyíregyháza, Szeged, Debrecen következett szakmai életében. A II. Világháború után már csak kisebb szerepeket kapott az Operettszínházban és a Nemzeti Színházban. 1950-től 53-ig a Magyar Néphadsereg Színházának, 54-től 60-ig a Madách Színháznak volt a tagja. Első filmszerepe a 48-ban készült Mágnás Miska című filmben, utolsó pedig az 1994-ben készült Öreg Berény című tévéfilm sorozatban volt. Pályájának érdekes egyedi momentuma, hogy országos ismertséget 70 éves korában szerzett, amikor Sándor Pál rábízta a Sárika drágám című film főszerepét. Innentől fogva több mint két évtizeden keresztül, egészen haláláig rendszeresen foglalkoztatták. Férje, ahogy már említettem, Sziklai Jenő színész-rendező volt, színházigazgató, aki az Operettszínház egykori igazgatója is volt. 2008-ban hunyt el Bálint Ágnes írónő, akinek például a Szeleburdi család és a Vízipók, Csodapók című alkotásokat is köszönhetjük, és aki foglalkozott a magyar népmesék gyűjtésével is. Neki köszönhetjük a Mi újság a Futrinka utcában a Mazsola kötetek, a Frak kötetek és a Szeleburdi család című történeteket. A Szeleburdi családot és a Hajónaplót Palásti György két filmben is feldolgoztam. Magyarországon a 90-es évek közepén bemutatott Garfield rajzfilmekhez is ő készítette el a magyar szöveget. Munkásságát a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is elismerték. 2010-ben 99 éves korában hunyt el Joseph Stein, amerikai musical forgatókönyvíró, akinek a Hegedűs a háztetőn és a Zorba című alkotásokat is köszönhetjük. Lengyel bevándorlók gyermekeként született New Yorkban. Legsikeresebb alkotása a Hegedűs a háztetőn volt, amiért Tony díjat is kapott. Emellett tucatnyi más musicalnek is ő írta a szövegét, köztük a Zorbának. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1648-ban kötötték meg a vesztfáliai békét, amely véget vetett a 30 éves háborúnak. 1861-ben üzembe helyezték az első transzkontinentális távírókábelt. Körülbelül 2000 mérföldnyi kábelt helyeztek el oszlopokon az Egyesült Államok területén. Az első oszlopokat 1861. július 4-én állították fel, innentől napi 10-12 mérföldnyit haladtak a munkások. Az első üzenetet október 24-én este továbbították Kaliforniából Washingtonba, Lincoln elnök számára. 1945 óta a mai nap az ENSZ világnapja. United Nations Day, az ENSZ alkotmányának hatályba lépésének emlékére. Az ENSZ alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá, és még ugyanebben az évben, október 24-én lépett hatályba. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja az alkotmány szerint, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatokat, valamint hogy az egyes nemzetek által a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek egyeztető fóruma legyen. 1956-ban a központi vezetőség ülésén ismét Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. 1964-ben fejeződött be a 18. újkori nyári olimpia Tokióban, ahol a lehetséges 163 aranyéremből 10-et a magyarok szereztek meg. A 10 aranyérmen kívül a magyar csapat 7 ezüstöt és 5 bronzot is szerzett Tokióban. 2003-ban repült utoljára a Concorde utasszállító repülőgépként. És végül, de nem utolsó sorban, 2002 óta a mai napon van a Magyar Operett napja, Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulója alkalmából. Kedves hallgatóink, október 24-i kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.